Szeretettel köszöntöm vendégtestvéreinket. Örülünk, hogy a mai szombatot is velünk töltitek, hogy Isten áldjon meg benneteket, kedves vendégeinket is, a testvéri közösséget. Szokás szerint külön szeretettel köszöntöm a legifjabbakat. Úgyhogy a mai alkalommal is hoztam nektek történetet. Úgyhogy ha úgy gondoljátok, hogy itt gondoltok előrébb jönni, hogy itt közelebb legyünk egymáshoz, jó, hogyha a kontaktus működik. Mielőtt olvasnám ezt a történetet, szeretném megkérdezni tőletek, hogy ti szeretitek-e az Úr Jézust?
Igen.
Aki szereti, az tegye föl a kezét, kérem szépen. Egy kicsit tartsátok fönn, szülők, felnőttek, látjátok? Gyermekeik szeretik az Úr Jézust. Köszönöm szépen. A következő kérdésem az, hogy és bíztok-e benne?
Igen.
Ki az, aki bízik benne? Bíztok benne? Teljesen egészen bíztok benne? Nagyon jó. Ismét nézzétek meg jól, ilyen gyermekeink vannak, akik szeretik az Úr Jézust, és bíznak benne. Biztos emlékeztek, köszönöm szépen a teltecsai, meg ti is, emlékeztek az Úr Jézus mit mondott, amikor a gyermeket a középre állította, hogy ha nem lesztek olyanok, mint a kisgyermek, nem mertek be az Isten országába. És a történet, amit most olvasni fogok, az erről szól, hogy egy kislány, aki nagyon nehéz feladat előtt állt, hogyan tanult meg bízni az Úr Jézusban, aki megsegítette őt. Ennek a történetnek az a címe, amikor rád nézek Jézus. Így hangzik. Zsuzsi nagy bajban volt. Holnap matekból írnak dolgozatot. És ő annyira, de annyira nem szereti a matekot. Mióta a tanítónéni bejelentette ezt a rémes hírt, Zsuzsi előtt sötétbe vonult a világ. Pedig ebédre szilvás gombóc volt, és a nagy és finom csokit is hozott az unokája születésnapjára. Minden hiába. A matek doga árnyéka mindent betakart. Zsuzsi a szobájában ült, és még a foga is vacogott. Teljesen el fogom rontani, biztosan tudom. Lóri a papagáj reket hangon megszólalt. Máskor mindenféle kedveset, mulatságost mondott neki, de most Zsuzsi ezt hallotta. Kár Zsuzsi, el fogod szúrni a dogát, nagy kövér karót fogsz kapni, és még kacagott is egyet a gonosz. Biztosan, hogy elrontom. Tudom. Monfort idődött tovább Zsuzsi. Elvétem a szorzást, mint a múltkor tettem, és apu már beígérte, hogy még egy rossz jegy és szobafogságot kapok. Lóri kajánul szólt. Kár, a végén úgyis megbuksz. Hallgass már, kiáltott Zsuzsi sírva, és egy sötét kendélről letakarta Lóri kalitkáját. Elég volt belőled, aludj! Hiába, Lóri elhallgatott, de a félelem ott dolgozott Zsuzsiban, teljesen elkeseredett. Istenem, sírta, én nem akarom elrontani a dolgozatot, de úgy sem sikerül jól megírni, bár csak segítene valaki. Ekkor lépett be Juli, az osztály első tanulója. Hát te meg mit csinálsz? Kérdezte köszönés helyett. Fáj valamit? Nem fáj semmi, de el fogom rontani a matek dogát, kiabálta sírva Zsuzsi. Apu szobafogságra ítél majd, és meg fogok bukni, és soha nem fogom tudni megtanulni azt az undok matekot. De hiszen már megtanultad, csodálkozott Juli. Tegnap egész délután tanultunk. Minden példát jól oldottál meg. De akkor sem fog sikerülni, mondta Zsuzsi reménytelenül. Juli a fejét csóválta. Hagyd abba ezt a butaságot, mindent megtettél, ami tőled telt, sikerülni fog. De úgy félek, vacogta Zsuzsi. Juli az asztalról felvette a Bibliát. Soha nem hallottad ezt az ígét. Mikor félnem kellene is, bízom te benned. Éppen ma olvastuk a Biblia órán. Igen, mondta Zsuzsi, de ez más. Ez nem egy haragos kutya vagy egy bombázás, ez egy matek doga. Juli csak annyit kérdezett, ugye tegnap megígérted, megkérted az Úr Jézust, hogy éljen benned ezután, hogy ő legyen a parancsnok a szívedben, az életedben. Zsuzsi elgondolkodott, és végre abbahagyta a vacogást. Mit gondolsz? Kérdezte Juli. Van valami, amit Jézus ne tudna megtenni? Zsuzsi a fejét rázta. Nincs. Hát, ha ő benned van, és veled megy a suliba, akkor veled volt akkor is, amikor megtanultad a matekot. Ő nem hagy cserben, Jézusra néz. Zsuzsi Juli nyakába borult. Igazad van, most már nem félek, mert mikor félnem kellene is, én bízom benned. Másnap délután egy nagyon vidám kislány jött hazafelé. A kezében egy matek dolgozatot tartott, és a papírról messze világított a nagy piros ödös. Zsuzsi volt ez a kislány, aki teletorokból énekelte. Amikor rád nézek, Jézus, boldog vagyok, és elszáll minden gond. Köszönöm szépen a figyelmeteket. Volt-e valami hasonló tapasztalatotok nektek? Hogy amikor, jó, hogy neked megy a matek, értem. És az akkor érthető. Jó. Köszönöm szépen a figyelmeteket, és hogy elbejöttetek. Ha gondoltok, a helyetekre mehettek, de itt is maradhattok. Szeretném kérni tőletek, hogy keressük meg Ézsaiás próféta könyvének a 46. fejezetét. Ma Ézsaiás próféta könyve 46. fejezetét szeretném, ha áttekintenénk. Ézsaiás próféta könyve 46. fejezete, ez így hangzik. Nem sok 13 vers, de nagyon nagy a mondani valója. Tehát Ézsaiás próféta könyve 46. fejezet, olvassuk el egy végtébe az egész fejezetet, és akkor majd versről versre haladunk. Ez így hangzik a Károli szerint. Ledől Bél, elesik Nébó, oktalan barmokra kerülnek szobraik, és miket ti hordoztatok, felrakatnak terhül a megfáradott állatnak. Elesnek, összerogynak együtt, nem menthetik meg a terhet, és ők maguk fogságba mennek. Hallgassatok rám, Jákob háza és Izrael házának minden maradéka, akiket magamra raktalok, anyátok méhétől fogva, és hordoztalak születésetek óta. Vénségtekig én vagyok az, és megőszülésetig én viselek. Én teremtettem, és én hordozom, én viselem és megszabadítom. Kihez hasonlítok engem, és kivel tesztek egyenlővé, és kivel vettek egybe, hogy hasonló volnék. Kitöltik az aranyat az erszényből, és az ezüstöt mérnek a mértékkel, és ötvöst fogadnak, hogy abból Isten csináljon, meghajolnak, leborulnak előtte. Vállukra veszik azt, és hordozzák, majd állványra helyezik, és vesztegál. Helyéről meg nem mozdul, ha kiállt, azt is hozzá nem felel meg, nyomorúságodból nem szabadít meg. Emlékezzetek meg erről, és legyetek erősek, vegyétek eszetekbe pártütők. Emlékezzetek meg a messzi régi dolgokról, hogy én vagyok Isten, és nincsen több. Isten vagyok, és nincs hozzám hasonlatos. Ki megjelentettem kezdettől fogva a véget, és előre azokat, amik még meg nem történtek, mondván, tanácsom megáll, és véghez viszem minden akaratomat. Ki elhívom napkeletről a sast, messze földről tanácsom férfiát, nem csak szóltam, ki is viszem, elvégzem, meg is cselekszem. Hallgassatok rám, kemény szívűek, akik távol vagytok az igazságtól. Elhoztam igazságomat, nincs messze, és az én szabadításom nem késik. Sionban lesz szabadításom, és Izraelen dicsőségem. Amikor olvastam Ézsaiás próféta könyvét folyamatosan, akkor megmondom őszintén, hogy nagyon megragadt ez a 46. rész, 46. fejezet. És ahogy egyre többször olvastam el, egyre többet gondolkodtam róla, újból és újból átgondoltam, megfontoltam, hogy mit is akar mondani itt az Úr nekem személyesen. És ahogy tanultam, gondolkoztam róla, elmélkedtem, imádkoztam, egyre inkább nyílt meg ez a fejezet, úgy éreztem előttem, és számomra a Szentírásnak egyik legszebb fejezete lett. Azt értettem meg belőle folyamatosan, hogy Istenek egy csodálatos evangélium, a örömhíre hangzik felünk és a felénk, és a mennyei atya szeretete különlegesen kijön ebből a fejezetből. Már az első versek is, maguk is evangéliumról beszélnek. Ugye azt mondják, hogy ledől Nébó és Nabú, utána néztem, ők Babilonnak az istenségei voltak, a Bél az a Marduk, babiloni főistennek a másik neve, és a Nébó, vagy inkább Nabú, az a babiloni tudásnak volt az istene. És hogy van akik a névmagyarázatban Nébó hegyét gondolják, tudjátok, ahol Mózes is meghalt, mert nem mehetett be Kánaánba. De mivel ezt olvassuk, hogy a oktalan barmokra kerülnek az ő szobraik, akkor úgy gondolom, hogy a két istenségről van szó. Babilon főistene és a tudás istene. És ez előre vetíti azt, hogy itt az ókori Babilon bukása van leírva az ő istenségeivel együtt. És úgy gondolom, hogy minden bizonnyal már előre vetíti az új szövetségi jelenések könyvében található Babilon bukását és az istenségeivel együtt. Ez pedig szemléletesen jelzi Sátánt és a gonosz birodalmát. Vagyis azt mondta ki nekem ez az ége, hogy elérkezik az az idő, Isten kezdettől fogva előrelátja a véget, hogy elérkezik az az idő, amikor Sátán és a gonosz birodalma véget fog érni, és nem lesz mindig az, ami most van a világban, és ami még a jövendőlések szerint előttünk van. Azonban nagyon megviselt ebben az első versben egy mondat. Ha megfigyelitek, ott azt írja a közepén, ugye a szobrokról beszél, és azt mondja az ő népének, amiket ti hordoztatok. A nép bálványimádó lett. Biztos, hogy nem mindenki Izrael népek körül. De hogy az életüket, a mindennapjaikat, a gondolkodásukat befolyásolta, az biztos. És ennek a hátterén volt érthető számomra, hogy itt Isten arról beszél, hogy megkülönböztessük az igazi Istent a hamis Istentől, a bálvány istenektől. És ennek kapcsán a harmadik és negyedik versben az Úr egy mélyen érintő kérdeléssel fordul Izrael minden maradékához. És én úgy gondolom, hogy amikor olvastam, hogy ez nem csak az akkori maradéknak, hanem a minden idők minden maradékának, és még a végidején élő Isten népének a maradékának is szól. Mert így hangzik ez a harmadik és negyedik vers, hogy hallgassatok rám, Jákob háza, és Izrael házának minden maradéka, akiket magamra raktam anyátok méhétől fogva, és hordoztalak születésetek óta. Vénségtekig én vagyok az, és megőszülésetig én visellek, én teremtettem, és én hordozom, én viselem, és megszabadítom. Hogy hangzik az Úr kérlelése? Azt mondja, hogy hallgassatok rám. És gondoljátok végig azt, hogy van-e más hozzám hasonló Isten, olyan Isten, aki az anyátok méhétől hordoz benneteket, egész életen keresztül minden bajjal és nyomorúsággal együtt. És nem is akárhogy hordoz bennünket, hanem azt mondta, hogy én teremtettelek. Gondold végig azt, hogy tőlem származol, hogy én vagyok a te Istened, hozzám tartozol, és hordozlak. Lehet, hogy sokszor egészen másképp, mint ahogy te elképzeled. Másképp, ahogy te azt gondolod, és sokszor észre sem veszed azt, hogy az élet forgatagában hányszor, milyen körülmények között védtelek meg, hordoztalak téged észrevétlenül ezernyi veszély között csendben. Majd az 5. verset egy kérleléssel kezdi, hogy kihez hasonlítotok engem, kivel tesztek egyenlővé, és kivel vettek egybe, hogy hasonló volnék. És hogy végig gondoltam, hogy mit szólunk ehhez a kérdéshez, az már az eddig is elhangzottak hátterén, hogy Isten az anyamétől a megőszülésig velünk van, és vigyáz ránk. És amikor olvastam, úgy éreztem, hogy az Úr Jézus tőlem kérdezi személyesen, hogy kihez hasonlítasz engem. Ez így szól személy szerint. Gyermekem, te kihez hasonlítasz engem? Kivel teszel egyenlővé, és kivel vettek egybe, hogy hasonló volnék? És most továbbítom ezt a kérdést, és hát nektek is olvasom. Arról az a kérdés, hogy ki az a másik az életetekben. Csak nem Bél, csak nem Babu, csak nem éppen a mamon, akiről a szombatiskolában tanultunk, vagy mint Pál apostol a krétaiaknak írta, hogy a hasunk, vagy a többi. És utána pedig azt írja a 6. és 7. versben, ahogy elkészítik a bálványt, és ahogy imádják, azt írja, hogy kitöltik a 6. és 7. versben az aranyat az erszényből, és ezüstöt mérnek mértékkel, és ötvöst fogadnak, hogy abból Isten csináljon. Meghajolnak, leborulnak előtte. Vállukra veszik, hordozzák, állványra helyezik, és vesztegál. Helyéről meg nem mozdul, ha kiáltasz hozzá, nem felel, nyomorúságodból nem szabadít meg. Tehát a 6. vers az a bálvány elkészítéséről és a bálvány imádásáról szól. Arról a bizonyos másikról, aki a mi saját készítésű Istenünk. Nem volt már olyan az életünkben, hogy a mi elképzelt Istenünknek szolgáltunk, vagy mi magunknak elképzeltünk egy Istent, vagy az Istent a magunk elképzelése szerint próbáltuk önmagunknak megformálni, és úgy imádtuk az Istent. Ez a rész erről szól. És Isten megszólítja az ő népét, Izrael minden maradékát, és azt kérdezi, hogy ki az Istened, hogy kivel veted őt egybe. A 46. vers, a 46. résznek itt a 8. verse azt mondja, emlékezzetek meg erről, legyetek erősek, vegyétek eszetekbe pártütőt. Ez a 8. vers engem megállásra, gondolkodásra késztetett. Arra kért, hogy gondold végig az életedet, legyél erős. Vésd a fejedbe azt, és próbáld a szívedre is ráhelyezni, hogy minden nehézség, minden baj között az Isten hordoz, és ha próbákat enged meg az életemben, akkor is nem hagy el, nem hagy magamra, mert azt olvastuk, hogy vénségtekig, őszfaig kísérlek benneteket. És utána azzal fejezi be ezt a verset, hogy vegyétek eszetekbe ezt mind ti pártütők. A pártütők az azt jelenti, hogy lázadók, zendülők, felkelők, törvényszegők. És azt éreztem, hogy miközben az Isten vállán vagyok, miközben ő személyesen hordoz engem, hogy személy szerint gondja van rám, én közben meg pártütő vagyok. Az én szívemben lázadás van, az én szívemben zendülés van ellene, az Isten pedig hordoz. Pedig más kellene, hogy legyen a szívemben, nem? A szeretet, az öröm, a békesség és a többi. Hol vannak ezek az életünkből is? Arra gondoltam, hogy van-e bennünk szeretet? Hogy mi hogy viszonyulunk a másikhoz? Van-e türelem, van-e jóság bennünk a másik iránt? A felolvasott szakasz, ez a fejezet erről is szól, és ezt is megértettem azért magam számára, hogy az Úr belőlem, mint sokszor pártütő, mint sokszor lázadó emberből, aki a 12. vers szerint kemény szívű vagyok, és az igazságtól távol álló vagyok, hogy ő hozzá megtérítsen, visszavezessen, hogy a lázadóból engedelmes, hogy a kemény szívűből puha szívőt és az igazságból távol álló, pedig igazsághoz közelvalóvá tegyen. De haladjunk tovább, a 9. és a 10. vers így hangzik, emlékezzetek meg a messze régi dolgokról, hogy én vagyok Isten, és nincs több. Isten vagyok, és nincs hozzám hasonlatos, ki megjelentettem kezdettől fogva véget, és előre azokat, amik meg nem történtek, mondván tanácsom megáll, és véghez viszem minden akaratomat. És én nagyon sokat tömpregtem, és elgondolkoztam ezen, hogy emlékezzetek meg a messze régi dolgokról. És én megmondom őszintén, hogy én nem a mindennapi életben, vagy az ember hitéletében, én foglalkoztam ezzel az igével, hogy én visszagondoljak a régi időkre. Miért gondoljak vissza a régi időkre? Mit akar ezzel az Úr nekem mondani? Hogy próbálja ezt az én üdvösségem javára fordítani? Amikor gondolkoztam a régi dolgokról, akkor azt mondtam, hogy annyi mindenről lehetne szólni. Lehetne, amiről a szombatiskolában volt szó, hogy a teremtésről beszélni. Aztán lehetne az özönvíz előtti emberekről, Énokról, a hívő emberekről, aztán az özönvíz körüli dolgokkal, Ábrahámról, Ábrahám állívásával, az ősatyáktól, egész Izrael történelmén át. És akkor arra gondoltam én, hogy vajon a Szentírás mennyire visz vissza az időben, mennyire visz vissza a kezdetekig. Mert azt írta itt, hogy megjelentem kezdettől fogva a véget. Amikor forgatom a Szentírást, akkor János apostol evangéliumának az első fejezetből az első három vers jutott eszembe. Most szeretném, ha ezt megkeresnétek, és ha együtt olvasnátok, és gondolkoznánk róla. Tehát János 1, 1-től 3-ig. De ismeritek talán fejből is, de azért olvassuk, nem baj, ha előttünk van. Ez így hangzik, hogy kezdetben volt az ige, és az ige volt Istennél, és Isten volt az ige, és ez kezdetben az Istennél volt. Minden ő általa lett, és nála nélkül semmi sem lett, ami lett. És amikor úgy gondoltam én, hogy nekem vissza, hogy meddig tudok visszamenni, és amikor ezekről gondolkodtam, úgy éreztem, hogy abban a helyzetben vagyok, mint amikor Mózes az égő csipkebokor mellett állt, és meghallott azt, hogy az Úr megszólítja az égő csipkebokorból, és azt mondja, hogy vesd le a te saruidat, mert ahol állsz a szent hely. Hogy amikor az ember visszamegy a kezdetig, és az Istenről, az Isten személyéről gondolkodik, akkor arra jutottam, hogy itt ez áll, hogy ember, vedd le a te sarudat. Úgy éreztem, hogy itt alázatra, meghajlásra, az Isten előtti mély tiszteletre, csendre, átérezve a különbséget, ami a bűnös, véges ember és a végtelen Szent Isten között van. Jó magam arra jutottam itt a János 1-1-3-ig, hogy az univerzum, a roppant világ egyetem, amiről már szombatiskolában is beszéltünk, ennek a kezdete elválaszthatatlanul együtt van a teremtés és a megváltás. Mint egyre utal. És ez egyben utal, hogy ebbe ott található számomra a teremtés és a megváltás is. Ez ráutal Istennek a jellemére, amely a szeretet. És akkor az, amikor az Isten jellemét, az ő szeretetét szerettem volna megfogni a Szentírásban, akkor a 89. Zsoltárt találtam meg, és abból olvastam el a 12-től a 15-ig, és most szeretném nektek elolvasni, ha akarjátok, kikerestek, én kimásoltam magamnak, és ezt írja a 89. Zsoltár 12. verstől a 15. tartó versekig: tiéd az egek, a föld is a tied, a világot minden benne valóval te fundáltad. Az éjszakot és a délt te teremtetted, a Tábor és a Hermon a te nevednek örvendeznek. A te karod hatalommal teljes, a te kezed erős, a te jobbod méltóságos. Igazság és jogosság a te királyi széked alapja, kegyelem és hűség jár a te orcád előtt. Részletezi a szeretetnek az összetevőit, az Isten jellemét. Hogy fogható meg az Isten jelleme? Azt olvassuk itt, hogy igazság és jog, kegyelem és hűség elválaszthatatlanul. Tehát amikor az Isten kegyelmet és irgalmat gyakorol, akkor is érvényben van az jog és az igazság. És itt János evangéliumában én ezzel találkoztam. Úgy képzelem el, hogy az örökké valóság egy pontjától az Isten elkezd teremteni. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten elkezdi a teremtést. Létrehozza a világegyetemet, és benépesíti értelmes lényekkel, akiknek szabadságot ad, szabad választást, hogy önként, szabadon, meggyőződésből szolgálják, meggyőződésből imádják, tiszteljék őt. És minthogy az Isten az istenségénél fogva, hogy olvastuk itt Ézsaiás profétánál, kezdettől fogva ismeri a véget, tudja, hogy ezek az értelmes lények közül lesznek olyanok, akik visszaélnek a szabadságukkal, és fellázadnak ellene. És Isten ennek a lázadásnak a kezelésére kidolgozta a megváltási tervet. És amikor a lázadás megtörtént, a megváltási terv azonnal életbe lépett. És az embernek ezért nem kellett azonnal meghalnia, amikor Isten törvényét áthágta, mert hogy az Isten már elkészítette a megváltási tervet. És az ember elég élettőkét, kegyelmi időt kap ahhoz, hogy az ő pártkitéséből, az ő lázadó, zendülő, Isten elleni törvényszegő magatartásából visszatérjen, megtérjen hozzá, hogy helyreállítsa a békét, visszaállítsa az eredetit az Isten és az ember között. Úgy folytatja, hogy Jézus az atyánál volt, és Jézus, mint ige, maga is Isten. Ez számomra azt mondta el, hogy nekem semmi okom nincs arra, hogy kételkedjek abban, hogy Krisztus a szó legmagasabb értelmében Isten. A 7/A kötetből azt másoltam ki, a 142. oldalról, hogy az Úr Jézus Krisztus Isten, isteni fia, örökké valóság óta külön személyiségként létezett. Mégis egy volt az atyával, ő volt a menny mindenek felett felülmúló dicsősége. Tehát Jézus Krisztus, Isten, isteni fia, örökké valóság óta külön személyiségként létezett, és mégis egy volt az atyával. Ő volt az, akivel, mint egyenlővel, a mennyei atya megosztotta az ő terveit. A teremtésre is, és a megváltásra vonatkozóan is. Meggyőződésem, hogy amit János Evangélium első fejezet 3. versében olvasunk, hogy minden ő általa lett, és nála nélkül semmi sem lett, ez nem csak a teremtésre vonatkozik. Ez vonatkozik a megváltásra is. Annál is inkább, mert itt az első fejezetet, ha folytatjuk, akkor azt olvassuk a 14. versben, emlékeztek rá, hogy az ige testé lett, és sátorozott közöttünk, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya eszlőtjének dicsőségét, aki teljes volt kegyelemmel és igazsággal. És most kanyarodjunk vissza újból Ézsaiás 46. fejezetéhez, és még egyszer a 9-től a 11. terjedő verset olvassuk. Lehet, hogy talán egy picit már másképp olvassuk. Azt írja, hogy emlékezzetek meg a messzi régi dolgokról, hogy én vagyok Isten, és nincs több. Isten vagyok, és nincs hozzám hasonlatos, ki megjelentettem kezdettől fogva a véget, és előre azokat, amik még meg nem történtek, mondván, tanácsom megáll, és véghez viszem minden akaratomat, ki elhívom napkeletről a sast, messze földről tanácsom férfiát, nem csak szóltam, ki is viszem, elvégzem, meg is cselekszem. Emlékeztek, hogy mi emberek, hogy gondolkodunk? Hogy elgondolunk valamit, lehet, hogy meg is tervezzük, aztán vagy sikerül megcsinálni, vagy nem sikerül megcsinálni. Az Istennél nincs ilyen. Azt mondta, hogy szóltam, ki is viszem, el is végzem, meg is cselekszem. Az Úr itt azt mondta nekem, a pártütő, az ellenállázadó, kemény szívű embernek, aki távol vagyok az igazságtól, hogy állj meg egy percre, gondold végig, emlékezzél a messzi régi dolgokra, hogy van-e hozzám hasonlatos Isten. Nincs. Nincs. Hiszen nincs rajtam kívül más van, aki megjelenti az egészen a kezdetektől, az előttünk álló eseményeket is egészen végig. És kérdezem, hogy mi az Isten akarata. Emlékeztek? Az Isten akarata az, 1 Timóteus 2:4, hogy minden ember üdvözüljön, és az igazság ismeretére eljusson. És azt olvassuk itt Ézsaiás 46:11-ben, hogy ki elhívom napkeletről a sast, messze földről tanácsom férfiát. A tanácsom szónak a jelentése az, hogy tanács, javaslat, terv, szándék, tanácskozás. Ki volt az, aki a kezdetek kezdetén tanácskozott a mennyei atyával? Ki volt az ő tanácsosa? Ki volt az, akit belevont a kezdetek kezdetén az ő terveibe? Akivel oly mélyen egyek. És hogy mennyire egyek, az arról Jézus az úgynevezett főpapi imádságában beszélt, biztos emlékeztek róla. És én csak az utolsó verset szeretném elolvasni a 17. fejezetből, és néhány gondolatot hozzáfűzni. Itt azt írja a 17.26-ban, mondja az Úr Jézus, hogy és megismertettem ővelük, mert mint a tanítványaival a te nevedet, és megismertetem, hogy az a szeretet legyen ő bennük, amellyel engem szerettél, és én is ő bennük legyek. A 26. versben az Úr Jézus összefoglalja az imádságot, és azt mondta el, hogy ő ezért jött, hogy megismertesse a véges, bűnös, halandó emberrel a mennyei atyának a szeretetét, a mennyei atyát. És azt mondta, hogy ezután folyamatosan is megismertetem. Hát még csak utána jött Jézus szenvedés története, nem? A Getsemáné, a meghurcolás, a keresztre feszítés, a halál, a feltámadás, mennybe menetel, papi, főpapi szolgálata, vizsgáló ítélet, a kegyelmi időnek alázárása, a hétcsapás, Jézus eljövetele, a millénium, az ezer éves ítélet. Utána pedig, hogy Isten alászáll a mennyei Jeruzsálemmel a szentekkel együtt, és feltámadnak a gonoszok az ítéletre. És azon gondolkodtam el, hogy amikor Isten végez a gonosszal egyszer mindenkorra, és azt írja János apostol jelenések könyvébe, hogy én láttam új eget és új földet, és az üdvözülteknek a sokasága szemlélni fogja az Isten teremtését. Hogy szemtanúi lehetünk akkor, szemtanúi lesznek az üdvözültek akkor, hogy amikor Isten kimondja az ő teremtő szavát, akkor látni fogjuk, amit eddig soha nem tapasztalhattunk, hogy ő teremt. Látjuk a teremtését. Egészen magával ragadott, megmondom őszintén. Visszatérve 17.26-ra, hogy de mi a célja az Úr Jézusnak még ezen felül azzal, hogy megismertesse velünk azt, hogy az Atya mennyire szereti őt? Azért, hogy ez a szeretet legyen bennetek. És én ezen gondolkoztam, hogy milyen szeretetről szól. Mi az a szeretet, ami bennünk kell, hogy legyen? Azt mondja, az a szeretet, amellyel az Atya szereti a fiút. Van-e ennél magasabb rendű szeretet? És azt mondja az Isten, hogy ez a szeretet a tiéd lehet. Sőt, a tiéd kell, hogy legyen. Mert azt mondta, hogy ezzel a szeretettel szeretik majd egymást az ő tanítványai, hogy ez a szeretet legyen bennünk. Szeretném megkérdezni, hogy van valami ebből a szeretetből bennünk? Olvastuk-e már így a Szentírást, hogy ezt meglátni a Szentírásban, ebből kiindulva, hogy a mennyei Atya mennyire szereti az egyszülöttet. És hogy miről szól ez a szeretet, János evangélium a 10. fejezetéből szeretném olvasni a 15-től a 18-ig, megtudunk valamennyit erről a szeretetről. Nem tudom, hogy egy kis levegőt lehetne. Géza, csináljuk valamit, úgy érzem, hogy melegen van, meg hogy mintha látnám, hogy melegetek van. Köszönöm szépen. Azért, tehát olvasnánk János 10-15-től 18-ig, amiként ismer engem az Atya, és én is ismerem az Atyát, és életemet adom a juhokért. Más juhaim is vannak nekem, amelyek nem ebből az akolból valók, azokat is elő kell hoznom, és hallgatnak majd az én szomra, és lesz egy nyáj és egy pásztor. Azért szeret engem az Atya, mert én leteszem az én életemet, hogy újra felvegyem azt. Senki sem veszi azt el én tőlem, hanem én teszem le azt én magamtól. Van hatalmam letenni azt, és van hatalmam felvenni azt. Ezt a parancsolatot vettem az én Atyámtól. Ámuljatok, ó egek, és ámulj föld! Jézus önkéntes áldozata, önfeláldozása minden emberért. Nem is tudja az ember, hogy amikor az Isten szeretetéről beszél, az isteni személyek egymás iránti szeretetéről, hogy ezt hogyan próbálja megfogalmazni, vagy hogy milyen szó található erre. Ez annyira mély, és annyira sokat mondó, hogy Jézus golgotai halála az nem eltávolította egymástól őket, hanem még mélyebb egységbe forrasztotta az Atyát és a fiút. De nem csupán az isteni személyeket, hanem a világegyetem el nem bukott lakóit. És azt olvassuk, hogy az Isten ilyen mély szeretetbe szeretné az ő gyermekeit is, hogy ez a mély szeretettel kapcsolódjunk hozzá, és ebből következően egymáshoz is. Az Atya együtt szenved a fiúval. Látni, hogy milyen mélyen megalázzák önmagukat. Értem az emberért, mindannyiunkért. És ha az ember hitben visszatekint a Golgotára, és végig gondolja azt, hogy az Isten és emberfia ott függ a kereszten, mérhetetlen bűnterhekkel, az enyémmel, a tiétekkel, mindenkiével, az egész világ minden egyes bűnterhével, és Jézus átéli a bűnnek a borzalmait és annak a büntetését, annyira, hogy az Atyának el kell fordulni tőle. Azok, akik a kezdetektől az örökké valóságban, mély egységben fordtak össze, egységben voltak attól a Jézustól, az isteni és emberi fiútól elfordul a mennyei Atya. Jézus számára az olyan elhordozhatatlan teher volt, hogy ki sem bírta. Meghasadt az ő szíve, hogy az Atya, akivel ő nem is tudjuk, alig tudunk valamit felfogni ebből az egységből, hogy ez az egység megszakadt arra az időre. És Jézusnak átélni az Atyának az elfordulását a mi bűneink miatt. De mielőtt még meghasadt az ő szíve, értünk, a teljes elhagyatottságában is, embertől és Istentől elhagyatottan, hitben rábízta magát az Atyára. És azt mondta, hogy Atyám, így ahogy vagyok, a te kezedbe teszem le az életemet. És akkor azt olvassuk, hogy Jézus meghalt. meghasadt a szíve. Azon gondolkodtam el, hogy akiket ezen a földi életben nagyon szeretünk, és nagyon egyek vagyunk, azért nagyon nehéz az elválás, nem? Nagyon nehéz az elválás. Volt olyan eset, hallottam, amikor a feleség meghalt, és a férj egy éven belül utána ment, mert nem bírta elviselni az elválást. Meghasadt a szíve annak a férfinek. Nem tudta elviselni, hogy nincs a felesége. És ezen keresztül is én nem tudom, hogy mennyire tudjuk felfogni, hogy mi történt a kereszten az atya és a fiú egységében. Hogy amikor ez az egység megszűnt. Hogy ebből arra következtettem, hogy az Isten mennyire mélyen szereti az embert. És ahogy beszéltünk, János egyben már a kezdetektől így volt ez. És a lázadáson keresztül is, az Isten az ő áldozatán keresztül is vállalta az embernek a megteremtését. Mennyire szeret akkor bennünket az Isten. Az üdvözítő azt mondta, én azért jöttem, hogy megismertessem ővelük a te nevedet. Az atya mennyire szeret. És befejezésül még a 12. és 13. versét Ézsaiás 46-ban azt írja, hallgassatok rám, kemény szívűek, akik távol vagytok az igazságtól. Elhoztam igazságomat, nincs messze, és az én szabadításom nem késik. Sionban lesz szabadításom, és Izraelben dicsőségem. Én úgy gondolom, hogy ez a felhívás az önvizsgálatra, bűnbánatra, igazi, valóságos, Istenhez való megtérésre hív bennünket. Hogy a mi igazságunk helyett, amely a kemény, meg nem tért szívből fakad, a megváltó adja az övét, amely igaz, mert nem volt benne bűn. Azt mondja, hogy elhoztam igazságomat, nincs messze, és az én szabadításom nem késik, és Sionban lesz az én szabadításom, és Izrael dicsőségem, hogy a megváltó nagyon, de nagyon közel van hozzánk, és hogy egyikünktől sincs távol. És én végig gondoltam azt, hogy az Isten ennyire szeret bennünket, és azt mondta, hogy ő azért imádkozik most is, hogy az a szeretet legyen az ő gyermekeibe ezen a bűnös földön, amellyel a mennyei atya szereti őt. És amikor mi próbáljuk a másikat gyúrni, vagy értitek, mit akarok mondani, akkor nem tudom, hogy végig gondoljuk-e azt, hogy az Isten őt is annyira szereti. Hogy a megváltónak a szíve érte is meghasadt. Hogyan bánunk testvéreinkkel? Hogyan bánunk a másik emberrel? Krisztus ő érte is meghalt. Ezért szól az Isten kérése, és ezzel szeretném befejezni. Bocsánat, hogy kicsikét túlléptem a keretet, hogy hallgassatok rám, és gondoljátok végig újból, kivel tesztek egyenlővé engem. Hisz felemelve én hordozlak benneteket. Az anyamétől kezdve az őszhaig. Megjelentettem kezdettől fogva, és mindnyájan visszaellenőrizhetjük, nyomon követhetjük ezt. Kívánom azt, hogy aki a mi életünkben is elkezdte a jót, az ő ígérete szerint fejezze be az ő napjára is. Szeretném azokkal a záró gondolatokkal befejezni, ami a gyerekeknek a története szólt, hogy amikor Zsuzsi vitte haza a piros ötöst, akkor ezt az éneket énekelte teli torokból, hogy amikor rád nézek, Jézus, boldog vagyok, és átszáll minden gond, és adja az Úr, hogy ez a mi életünkben is így legyen az ő kegyelméből. Amen.